És akkor ebben a témában, a következő témában beszélünk arról, hogy milyen az, amikor valakit előléptetnek először, tehát először lesz belőle vezető, tehát teamemberből egy középvezető, csoportvezető, teamleader lesz, milyen nehézségek vannak, és hogy mire kell figyelni. Első körben azért hozzátenném, visszautalva a legelső témára, hogy teamleaderként, kisvezetőként, középvezetőként még jól el lehet működni úgy, hogy az ember expert típusú ember, hiszen akkor még kicsi a csapat, gyakorlatilag vezetőként belefolyik mindenkinek szinte a munkájában, mindenhez ért egy picit vagy jobban, vagy akár jobban, mint az, aki csinálja, és ezzel a szakmai tudásával megteremti gyakorlatilag a respektet, megteremti azt, hogy tiszteljék, hogy keressék a segítségét, stb. Stb. Tehát itt akár még expertként is nagyon jól, ilyen szakértői hozzáállással is nagyon jól lehet vezetni egy kisebb csapatot. Tehát lehet ebben a pozícióban sikeresen működni people managerként is és expertként is. Amik nagyon fontos kompetenciák kisvezetőként, középvezetőként, az alapvető vezetői készségeken kívül, amiket el lehet sajátítani, amikről már beszéltünk, az egyik az annak a felismerése, hogy elkezd az EQ fontosabb lenni az IQ-nál. És akkor erről egy kicsit fogunk beszélni. A másik pedig az, hogy vezetőként több önmotivációra van szüksége az embernek, már kisvezetőként is, és ezzel is együtt kell tudnia élnie. Erről a két témáról fogunk beszélni. Először beszélünk az EQ versus IQ-ról. Ugye, nagyon érdekes az, hogy sokan, amikor azt mondják, hogy valaki okos, akkor néhányan azt értik alatta, hogy magas az IQ-ja, tehát nagyon jók a numerikus logikai készségei. Ismerek olyanokat, akik pedig, amikor azt mondják, hogy valaki hogy okos, akkor ők meg pont az EQ-t értik alatta, tehát az, hogy valakinek nagyon erős érzelmi intelligenciája, nagyon erős bölcsessége, világlátása van, stb. Stb. Tehát nincs, ez az okosság azért nincs teljesen definiálva, viszont fontos vezetői szempontból, hogy a kettő között különbséget tegyünk, és kicsit tudatosan nézzük meg mind a kettőt. Amit észrevettem, hogy az, akinek mondjuk úgy nem annyira erősek a logikai készségei, azokat általában azért ritkábban választják ki felsővezetőnek, tehát az mondjuk a felsővezetői karrierben lehet egy blokkoló tényező, hiszen a vezetői meetingeken telik a felsővezetőknek a nagy része, az életének a nagy része, és ott azért gyorsnak kell lenni, ott azért képesnek kell lenni felvenni a ritmust a többiekkel. Viszont ami igazából fontos vezetői szempontból, az az érzelmi intelligencia. És itt jön a nap jó híre, az érzelmi intelligenciát sokkal könnyebb fejleszteni, mint az IQ-t, tehát a numerikus képességeket, vagy a logikai készségeket. A numerikus logikai készségek, ezek viszonylag nehezen fejleszthető, már a születéskor valamilyen szinten benne van az emberbe, lehet fejleszteni, de nem óriási léptékekkel. Viszont amire vezetőként igazán szükséged van, az az érzelmi intelligencia, amit fogsz tudni fejleszteni, és lehet is fejleszteni. Most megint itt nincs idő arra, ezek a keretek nem alkalmasak arra, hogy ezzel kapcsolatos képzésbe belemenjünk, vagy részletesen belemenjünk a témába, ezért csak mondjuk felvillantom, hogy mit értek az érzelmi intelligencia fő területein. Ugye itt a dián is látszik, ebből a motelből nagyon könnyen kiolvasható, ehhez tartozik az önismeret, mennyire ismerem én, mint vezető magamat, mennyire vagyok tisztában a saját gyengeségeimmel, erősségeimmel, hogy tudok az erősségeimre úgy támaszkodni, hogy abból valami jó sztori jöjjön ki, hogy tudom a gyengeségemet úgy fejleszteni, hogy önazonos maradjak, de azért fejlődjek a tekintetbe, hogy ne okozzon ez a fajta gyengeség különösebben nagy problémákat a csapatom működtetésében, illetve a karrieremben. A másik terület az empátia, mennyire tudok beleérezni a másik ember helyzetébe. Ugye itt jön be ez a korábban említett téma, hogy mennyire érdekelnek az emberek, mennyire tudok kapcsolódni hozzájuk, mennyire érzem meg azt, hogy ők miben vannak. Ugye ez is egy nagyon fontos terület. Ennek van az ösztönös része, amit azért nehéz fejleszteni, az a fajta kifinomult érzékelés, amikor megérzem nagyon hamar akár egy idegen emberen is, hogy miben van. De a nagyobb része az megint csak fejleszthető, hogy felveszek olyan működési típusokat, amivel megtanulom azt, hogy tudom megérteni könnyebben a másikat, meg a másik helyzetét átlátni. A harmadik terület az az önmotiválás, erről már beszéltünk sokat, úgyhogy erről nem beszélnék. A negyedik a szociális készségek, tehát az, hogy mennyire vagyok tudatában annak például, hogy milyen hatással van mondjuk erre a környezetemre az, amit csinálok, illetve a környezetemben, ami zajlik, annak mi a jelentősége, hogyan hat az ott lévő emberekre, és hogy mit tudok azért tenni, hogy ez a hatás mondjuk kedvezőbb legyen. És az utolsó terület, amit említenék ezzel kapcsolatban, az önkontroll. Ugye ez is egy nagyon fontos eleme a bölcsességnek, az érzelmi intelligenciának. Tehát az, hogy vezetőként hogy tudok úgy működni, hogy mindig egy kicsit kívülről lássam magamat, és mindig egy kicsit kívülről nézzem azt, hogy ne nyomjam rá túlságosan a saját magam személyiségét a csapatomra, az embereimre, illetve, hogyha vannak bizonyos negatív tulajdonságaim, azokat tudjam olyan tudatosan kezelni, hogy azok ne kerüljenek előtérbe. Mindenkinek vannak, és mindenkinek van olyan dolog, amire figyelnie kell. Ez így nagyon röviden az EQ, az érzelmi intelligencia, tehát hangsúlyoznám még egyszer, csoportvezetői, középvezetői, kisvezetői szinten az egyik legnehezebb lépés, amit az embereknek meg kell lépni a tapasztalatom alapján, és amit szoktam látni, ez az érzelmi intelligencia fejlődése. Az, hogy el tudják azt engedni, hogy ők baromi jó szakemberek, baromira értenek ahhoz, amivel a csapat foglalkozik, és ez teremti meg az ő tekintélyüket, ezt kell tudni elengedni, és minél nagyobb vezető valaki, minél több embere van, minél több emberből áll a csapat, annál inkább arra kell támaszkodni, ezekre az érzelmi intelligenciával kapcsolatos tudásokra, képességekre, kompetenciákra. Ugye, hogy itt valami számokat is mondjak, én azt gondolom, hogy egy 8-10 fős csapatot még el lehet irányítani akár szakmai tudásból, viszonylag minimális érzelmi intelligenciás képzettséggel vagy fejlődéssel, de mondjuk egy 20 főset már nem. De minél előbb kezdi ezt a fejlődést az ember, annál jobb. A másik terület a kisvezetői területen, középvezetői karrierekben, ami nehézséget szokott okozni, az az önmotiváció. Ugyanis amíg az ember nem vezető, addig megszokja azt, hogy simogatják a buksiját, ha jól csinál, vagy hogyha valamit rosszul csinál, akkor azért kap egyfajta leszúrást, vagy egy negatív visszajelzést, vagy egy pozitív visszajelzésbe bújtatott negatív visszajelzést, de hogy valamilyen visszajelzést. Ugye, ahogy az ember elkezd vezető lenni, egyre inkább egy olyan világba kerül, ahol egyre kevésbé fog előfordulni a pozitív visszajelzés, és egyre inkább a negatív. Ennek megvan a törvényszerűsége, ez nem azért van, mert egyre mondjuk úgy, hogy szívtelenebbek a fölötte lévő vezetői rétegek, hanem egyszerűen a nagy cégeknek a hatékonysága, a működése egy olyan logikát követ, hogy egyszerűen nincs idő arra, hogy folyamatosan az emberek, főleg a vezetők buksiját simogassák, hogy megint jól csináltál valamit. És ezért minden egyes szervezet úgy működik, hogy minél magasabbra megy az ember a ranglétrán, annál kevesebb pozitív visszajelzést kap. De ez nem azt jelenti, hogy nem működik olyan jól. És ugye ez szintől, ez olyannyira igaz, hogy szintől különbözik, hogy még erre egy modell is van, és ez látszik a következő dián. Ugye az látszik a dián, ez a modellbe, a ranglétra elemei látszódnak bal oldalon, team member, team leader, manager, direktor, és fönt pedig látszik az, hogy pozitív visszajelzés, negatív visszajelzés, és ez a modell, persze egy nagyon nagy leegyszerűsítés, nem is a lényeg a számok benne, hanem az, hogy erről beszélünk, az a lényeg a modell kapcsán, és ott az látszik ebben a modellben, hogy melyik szinten milyen arányú pozitív-negatív visszajelzés kell ahhoz, hogy egy negatív visszajelzés landoljon az embernél. A landoljon az embernél kifejezés pedig azt akarja, hogy ne csak megértse azt, amit hall, hanem hogy el is fogadja. Tehát, hogy ne csak racionális szinten kezelje, ami bejön, hanem tényleg lejusson egy mélyebb szintig, és akkor ez változást generáljon. Tehát ahhoz, hogy egy negatív visszajelzés landoljon egy embernél, egy teammember szinten, tehát egy alapvető pályakezdői szinten, ahhoz azt mondja a modell nagyon durva, hogy 5 pozitív visszajelzést kell adni. De ha ez 3, akkor 3, tehát nem a számok a lényeg, hanem az, hogy egyszerűen az emberi psziché úgy működik, hogy amíg nem kezd egy önálló, önmotivált vezetői életet élni, addig igenis, ha adok neki negatív visszajelzést, akkor azért kell neki pozitívot is adni többet, ahhoz, hogy meg tudja fogadni érzelmileg azt a negatívot, amit kapott. Ez persze nem könnyű, mert hogyha kamu pozitívakat adok, az se jó, mert az meg már nem autentikus, nem hiteles. Tehát meg kell keresni azokat a valós pozitív területeket, ahol visszajelzést tudok neki adni, és valós pozitívat őszintén. Ez vezetői munka, erre időt kell szánni. És ugye ennek az egyik módszer az, hogy ha látok valami jót, amit valaki csinál, azonnal dicsérni, hiszen jót csinál, dicsérjük meg, és akkor így gyűlik szépen a dicséreteknek a halmaz, és amikor eljön az idő, hogy valamit fejleszteni kell, akkor már megvan ágyazva arra, hogy nyitottabb az illető arra, hogy valami negatív dolgot halljon magáról. És ugye, ahogy megyünk fel a ranglétrán, ugye a számok itt azt mutatják, de mondom, bármik lehetnének a számok, a lényeg a csökkenés. Team leader szinten ez 2-1, tehát 2 pozitív, 1 negatív. Manager szinten 1-1, tehát kb. Manager szinten van az a működés már, hogy az ember még elvárja, hogy kapjon pozitív visszajelzéseket is. És a direktor, az igazgatói szinten ugye a pozitívra 0 van írva, a negatívra végtelen vagy kérdőjel. Tehát gyakorlatilag egy igazgatói szinten már totál önmotiváltan kell működni az embernek. Egy igazgatói szinten már úgy kell tudni működni, soha nem kap szinte pozitív visszajelzést, csak évvégén a fizetés emelést, vagy a bónuszt, vagy a részvényopciót, mert egyébként meg csak akkor szólnak már föntről a központból, ha valami baj van. Hát nem fognak csak azért ide szólni, hogyha valami. Tehát egy nagy területet viszel, egy nagy felelősséggel, nagy csomaggal, akkor jön általában csak input, hogyha valami baj van, vagy valami kérés. Tehát pozitív esetben nagyon ritkán. És ez az a fajta önmotiváló működés, amire rá kell állni erre a pályára vezetőként, ha vezető lesz az ember. Ez nem azt jelenti, hogy kisebb cégeknél azért lehetünk olyan elkényeztetett helyzetben, hogy az egész cég kismérete miatt folyamatosan van pozitív visszajelzés vezetőként is, felsővezetőként is, de tipikusan a nagyon nagy cégek azok már így működnek, és ezt már kisvezetőként, csoportvezetőként, teamleaderként is képesnek kell lenni, abszorbálni, hogy hát igen, az ember észreveszi, hogy hát most már nem kapok annyi pozitív visszajelzést, mint régen kaptam, hú, akkor valami baj van, valamit nem jól csinálok. Nem, jól csinálsz mindent, ez a dolognak a természetéből adódik. Úgyhogy ezek a nehézségek, és akkor még egy pár nehézségről beszéljek, ez a két fő nehézség van egyébként, ezekkel szoktam leggyakrabban találkozni, de azért még egy-kettőt hadd említsek. Fontos az, hogy legyen egy olyan fókuszot, hogy az emberekre elkezdje jobban fókuszálni. Ez a legtöbb csoportvezetőnél egyébként adódik, megy, tehát ezzel nem szokott gond lenni. Itt inkább ami gond az, hogy valaki átesik a ló túloldalára, ez a tyúk anyó effektus, és elkezdi nagyon védeni a kis csapatát, azt az 5-8 embert, akit irányít, és akkor ebből lehetnek olyan problémák, hogy ha már túlságosan védi őket, akkor nem tudja a cégnek az érdekeit eléggé képviselni a csapattal szembe. Illetve egy másik nehézség szokott lenni az office politics, tehát a team leaderi pozíció az az első olyan pozíció, amikor már nincs védett búr alatt az ember, akkor vezetőként már elkezdik elérni az ilyen cégen belüli kis kavarások, helyezkedések, tehát amit office politics, vagy hát nem tudom én, egy magyar szó nem nagyon van rá, de azt mondom, hogy az, ami a mondjuk a kavarás a legjobb szó rá, amikor a különböző érdekek ugye összefeszülnek vezetői szinten egy-egy cégen belül, és akkor mindenki úgy ügyeskedik, helyezkedik, és ez eléri már a csoportvezetőt, és nagyon sok embernek, aki szakemberből nőtt ki kisvezetővé, mert nagyon jó mondjuk könyvelő, vagy nagyon jó pénzügyes, vagy nagyon jó szélzes, annak ezzel nagyon nehéz megküzdenie az először, amikor találkozik. Ez is egy olyan tudás, amit igenis foglalkozni kell vele, tudatosan javulni kell ebbe, oda kell rá figyelni, hogy ebbe hogy leszek egyre jobb, vagy hogy védem meg magam. Tipikus probléma még kisvezetőként az új főnök esete, vagy az, hogy ugye most előléptettek, most egy új főnököm lett, pusztán abból adódóan, vagy jött egy új főnök, és ennek az elfogadása, hogy ez már nem olyan jó, mint a régi. Ugye alapvető szemlélet, hogy amikor van egy új főnök, akkor nagyon sokan hibásan elkezdik méregetni, hogy elég jó az új főnök. Van-e olyan jó, mint a régi főnök? Ez a hibás szemlélet. Ugyanis senki se hibátlan, minden főnöknek van hibája, nem is egy, hanem sok. Tehát nem azt kell nézni, hogy mi a hibája, hanem az, hogy miben jó, és az, amiben jó, abba kell kapcsolódni hozzá, többit meg el kell tudni viselni. Ha én rögtön kezdek egy olyan viszonyt egy főnök, hogy méregetem, hogy milyen, és ezt nyilván meg fogja ő is érezni, mert ezek ilyen olyan kommunikációs csatornák, amihez nem kellenek szavak, és ez a viszonyon már eleve egy picit rontani fog. Tehát azt javaslom, hogy mindenki, aki ki lett nevezve és új főnöke lesz, vagy azért meg ki lett nevezve, vagy akár mert jött egy új főnök, akkor ne ezzel kezdje, hogy méregeti a főnököt, hanem azzal kezdje, hogy próbálja meg támogatni az új főnököt, és alakítani, megtalálni az erősségét az új embernek, és alakítani ilyen értelemben a viszonyt. Erre egy nagyon érdekes példa, és akkor itt vissza fogok menni az elevator speechhez, amiről beszéltem, a kis rövid 2-3 mondatos vezetői kommunikációhoz. hogy egyik ismerősöm pont jött hozzá egy új főnök, bekerült vezetői bizottságba, meg amúgy is jött hozzá egy új főnök, egy vezérigazgató, hívjuk Anettnek a főhőst, és Anett már elkezdte mondani már előre, még ott sem volt az új vezér, de már lehetett hallani róla, lehetett tudni, hogy kicsoda, úgy ismerték a piacon a szakmában, és mondták, hogy ja, hát ez egy olyan csávó, nagyobb a füstje, mint a lágja, tipikus ilyen szélzásből lett vezérigazgató, nagyon jó adja elő magát, de hát nem ért a szakmához. És akkor lett egy ilyen kis beszélgetésünk ebből, próbáltam elterelni abba az irányba, hogy ami az én egyik szívügyem, hogy ne így fogadja már azt a szerencsétlen vezetőt, hanem próbálja megadni neki azt a kreditet, azt a bizalmat, hogy valamiben azért csak jó, hogyha idáig eljutott. Tehát azért az esetek nagy részében azért valami van a mögött, hogyha valaki befut egy szép karriert, hogyha ugye kiveszük a karrierből a politikai, a teljes tiszta politikai tényezőket. És hát így is állt hozzá, sőt odáig eljutottunk a beszélgetésbe, hogy rakjon már össze magának egy ilyen rövid három mondatos bemutatkozás, hogyha találkoznak először, akkor mondja el, hogy ő most pozitívan áll a dologhoz, de csak akkor, ha eljut oda, hogy tényleg őszintén pozitívan áll az új vezetőhöz. Különben meg nem őszinte, akkor ne csinálja. És ezt trenírozta magát, volt rá 3-4 hete, gondolkodott, beszélgettünk többször róla, a kollégák is beszélgetett, szóval úgy alakult benne ez a dolog, és a végén eljutott oda, hogy el tudta tök őszintén mondani, amikor először összefutottak és kettesbe voltak az új főnökkel, hogy örülök, hogy itt vagy, kíváncsian várom a közös munkát, támogatlak bármiben kell, és szólj, ha valamilyen segítségkel. Nagyon egyszerű, rövid, ebben én nem érzem, nincs benne semmi nyalizás, nincs benne sem olyan dolog, ami szerintem nem vállalható, de mégis egy abszolút pozitív nyitás. Utána két évig dolgoztak együtt, aztán ugye a vezetők jönnek-mennek, és egy nagyon jó két évük volt együtt, szuper jó két évük, olyannyira, hogy az egyik legjobb vezetőjének tartja mai napig ezt az illetőt. Igaz, hogy tényleg szélzes volt, igaz, hogy tényleg nem értett a technikai dolgokhoz annyira, viszont olyan mértékű lobby ereje volt a képességei kapcsán, hogy mindent ki tudott lobbizni a vezetői csapatának, a vezetői csapata meg megcsinálta a szakmai dolgokat, szuper jó együttműködés lett belőle. Úgyhogy ez is egy fontos dolog, és ez mondjuk egy felsővezetői dologról szólt, de ugyanez igaz a középvezetői, kisvezetői részen is, hogy ne azt keressük, hogy a főnök miben nem jó, vagy miben gyenge, hanem hogy miben jó, és miben lehet kapcsolódni, és miben kell támogatni. Milyen örömöt ad egy ilyen lépés, egy ilyen csoportvezetői lépés? Hát a legnagyobb öröm azoknak, akik szeretik az embereket és szeretnek emberekkel foglalkozni, maga ez a felelősség és az a tudat, hogy felelek emberekért, és egy hajóba elvezünk, és egy csapattal dolgozok, és ezzel a csapattal elérni egy sikert. Együtt emberekkel érni egy sikert, az mindig sokkal jobb érzés, mint egyedül elérni egy sikert, ezt állíthatom. Nyilván ez csak annak öröm, aki maga ezt szereti, az együttműködést a többiekkel, és szeret együttműködni másokkal. Úgyhogy ez lett volna ez a rész, és a következő részben egy szinten feljebb megyünk, arról beszélünk, hogy milyen nehézségei vannak annak, amikor középvezetőből felsővezetővé léptetnek elő valakit.